Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és Isten tiszteletünket a 168. dicséretünk mind a négy versének éneklésével kezdjük. A 168. dicséretünk első verse így kezdődik: Ó Atyaisten, irgalmas nagy Úr! Kedves testvérek, hitvallásunkból, a Heidelbergi KT-ból olvasom a soron következő úrnapja, azaz a 25. úrnapja kérdéseit és feleleteit, amelyek a sákramentumokhoz kapcsolódnak. Mivel tehát egyedül a hit tesz Krisztusnak és mindenő jótéteményének részesévé, honnan származik ez a hit? A Szentlélektől, aki azt az evangélium hirdetése által szívünkben felgerjeszti, és a sákramentumokkal való élés által megerősíti. Mik a sákramentumok? Látható szent jegyek és pecsétek, amelyeket Isten avégre rendelt, hogy a velük való élés által az evangélium ígéretét még jobban megértesse és megpecsételje, hogy tudnélik Krisztusnak a keresztfán való egyetlen egy áldozatáért, ő nekünk kegyelemből bűnbocsánatot és örök életet ajándékoz. Arra valók tehát az ige és a sákramentumok, hogy hitünket Krisztusnak a keresztfán történt áldozatára, mint üdvösségünknek egyedüli alapjára irányítsák? Igen, mert a Szentlélek az evangéliumban azt tanítja, a sákramentumok által pedig azt erősíti meg, hogy a mi teljes üdvösségünk Krisztusnak a keresztfán érettünk történt egyetlen egy áldozatában van. Hány sákramentumot szerzett Krisztus az új szövetségben? Kettőt, úgy, mint a szent keresztséget és az ő szent vacsoráját. Értek, kedves testvéreim, fohászkodva álljunk meg a mi Urunk Istenünk színe előtt, kérve az ő jelenlétét és áldását. Dicsőítünk téged, Urunk Istenünk, Királyunk, aki mindenható, örök Isten vagy, kegyelmes, lehajló, szerető Úr, aki abban a kegyelemben részesítesz bennünket, hogy lelked által élővé teszed az igét, és megajándékozol bennünket szavaddal, amely mindörökké megmarad, és amely szó az örök életnek beszéde. Dicsőítünk téged azért, ha ezt a kegyelmet tapasztalhatjuk, ha a te szavadat érthetjük, és dicsőítünk téged azért, mert azt mindannyian érthetjük, hogy tőled kérhetünk. Így kérünk most is arra, hogy ezt az órát tedd áldássá mindannyiunk életében, hogy érthessünk téged, hogy egyre jobban megszerethessünk téged, hogy szívünk alázatával és imádatával leborulhassunk előtted, aki nem csak ígédet, hanem a sákramentumokat is elrendelted a mi hitünknek és bizalmunknak megerősítésére. Kérünk, legyél itt közöttünk, áldj és szentelj meg bennünket, hogy javunkra és dicsőségedre lehessen mindaz, ami ma közöttünk történik. Amen. Kedves testvéreim, keresztelőre készülve a 329. dicséretünk második versét énekeljük. A 329. dicséretünk második versét: Nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. Amint az imént hitvallásunk tanít bennünket, Jézus Krisztus két sákramentumot szerzett, melyek közül most a Szent Keresztség sákramentumával fogunk élni. Hallgassuk meg az Úr Jézus Krisztus szavait, amint a sákramentumot szerzi. Máté evangéliumának 28. fejezetéből a 18. verstől kezdődő szakasz adja ezt elénk. Jézus hozzájuk lépett, tudnélik a tanítványaihoz, és így szólt. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és ímé, én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreink. Szeretettel köszöntjük gyülekezetünk tagjait, Kovács Lászlót és feleségét, Borit, akik elhozták kisfiúkat, Boldizsár Lászlót, hogy ezen a mai napon a Szent Keresztség sákramentumában részesüljön közöttünk. Látom benne a jövő bizonyságtevőjét és énekesét is egyúttal. Reméljük, hogy addig vissza tudja magát tartani, amíg most nem jut el abba az életkorba, hogy valóban oda is állhasson a többiek közé. Kedves testvéreim, a sákramentumról kell, hogy beszéljünk ezen a mai vasárnapon, és látjátok, a hitvallásunk soron következő kérdései is pont azt taglalják, ami véget és amellyel kapcsolatosan ma most itt együtt vagyunk Isten házában. A sákramentumról, ezen belül is a keresztség sákramentumáról kell, hogy beszéljünk, amelyet úgy kell fölfognunk és értelmeznünk, vagy így mondom, hogy mi reformátusok így fogunk föl és így értelmezünk, mint jeleket, mint jelt, amely arra adatott és rendeltetett a mi Urunktól, Jézus Krisztustól, hogy a hitünket erősítse. Azt gondolom, hogy újra és újra el kell azt mondjuk, hogy a sákramentum hit nélkül üres cselekvés, de nem csak, hogy üres cselekvés, hanem azt tanítja nekünk a Szentírás, hogy még inkább a kárhozatot szolgálja annak életében, aki a sákramentumokkal nem hittel él. Azért szolgálja a kárhozatot, mert a sákramentum Isten egyértelmű jelzése Jézus rendeléseként, és aki ezekben a jegyekben nem ismeri föl a lényeget, Isten jelzését, azt egyszer ezek a jegyek nyilvánvalóan kárhoztatni fogják. Nem direkt módon kárhoztatja a sákramentum hit nélkül való vétele az embert, hanem oly módon fog egyszer kárhoztatni hit nélkül sákramentummal élő embereket, hogy az Isten azt mondja, ott volt a jel, az a jel, amelyet én adtam és én rendeltem, és te mégsem jöttél hozzám, mégsem ismertél meg engem, mégsem vettél komolyan engem, akiről a sákramentum szól és beszél. Mert a sákramentumok, mint jelek, szólnak és beszélnek. Miről szólnak és miről beszélnek? Úgy a keresztség, mint az úri szent vacsora, amely sákramentumokkal mi egyházunkban és közösségünkben élünk. Kedves testvéreim, szépen fogalmazza meg a mi hitvallásunk, hogy ezek a jegyek Istenről beszélnek. Istenről beszélnek, akit hiszünk és akit prédikálunk. Arról az Istenről beszélnek, amely Isten az ő fiáért, Jézus Krisztusért, nekünk, embereknek bűnbocsánatot és örök életet ajándékoz. Arról az Istenről beszélnek a sákramentumok, amely Isten azt adja nekünk, embereknek, amire nekünk, embereknek a legnagyobb szükségünk van. Mert nekünk mindannyiunknak leginkább bűnbocsánatra van szükségünk, és örök életre. Nagyon fontos, hogy minden embernek erre van szüksége. Nem csak szegénynek, nem csak magát bűnösnek érzőnek, hanem minden embernek erre van szüksége. Bűnbocsánatra és örök életre. Az ember sok mindent meg tud oldani élete folyamán, mert Isten képességeket adott az embernek. Isten azt mondta az embernek, hajtsd uralmad alá a földet, és az embernek ehhez az értelmi, fizikai képességet és készséget Isten megadta. De az ember a bűneivel és a kárhozattal nem tud mit kezdeni. Azoktól az ember nem tud szabadulni. Azokat nem tudja legyőzni. És ezért szükségünk van valami segítségre, amely Istentől érkezik Jézus Krisztuson keresztül hozzánk. Ez pedig nem más, mint a bűnbocsánat, és a bűnbocsánatért az örök élet. A keresztség erre az isteni cselekvésre és megoldásra emlékeztet bennünket, Jézus Krisztus egyetlen egy áldozatára, aki az ő életét, vérét adta azért, hogy mi üdvözülhessünk. Amikor a keresztség sákramentumával élünk, akkor azt a hitünket, meggyőződésünket nyilvánítjuk ki, mint gyülekezet, mint szülők, mint keresztszülők, hogy Isten ebbe az kegyelembe fogadja be azt, akit megkeresztelünk. A sákramentumban mi, gyülekezet, hitvallunk. Hitvallunk Jézus Krisztusról, az ő benne nyert bűnbocsánatról és örök életről. A sákramentumban szülők, akik gyermekeinket megkereszteljük, erősítjük magunkat abban a hitben, hogy Isten nem csak nekünk, hanem reménységünk szerint gyermekünknek is bűnbocsánatot és örök életet ajándékoz. Olyan tudat ez, olyan döntés ez, amely végig kell, hogy kísérje a mi életünket, végig kell, hogy kísérje Boldizsár László életét is. Olyan hír ez, amit újból és újból majd hallania kell élete folyamán, tőlünk gyülekezettől és tőletek szülőktől és keresztszülőktől, hogy az Isten a te életednek legnagyobb problémájára, a bűnre és a kárhozatra megoldást teremtett Jézus Krisztusban, akiben ott van a te üdvösséged is elkészítve és elrejtve. Olyan üzenet ez, amelyet Boldizsár László élete folyamán meghalva, hitünk és reménységünk szerint, majd egyszer hittel el fog fogadni. Ezt a mi reménységünket fejezzük ki, ezt a mi hitünket fejezzük ki ebben a sákramentumban is. És éppen ezért biztatunk benneteket arra, hogy a sákramentummal való élés életeteknek fontos állomásaként, sokkal inkább megerősítése legyen mindannak, ami ezután következik. Mert a sákramentumokkal való élésben nem célhoz érünk, hanem folytatunk egy utat, amit eddig is gyakoroltunk. Imádkozzatok ezért a gyermekért továbbra is, még inkább drága családi körben, szerettek körében, hirdessétek neki Jézus Krisztust, akire szüksége lesz és szüksége van ebben az életben, abban a boldog reménységben, hogy ahogyan Jézus Krisztus kegyelmét vettük hitáltal, úgy hisszük, hogy egyszer ő is el fogja venni és el fogja nyerni Istentől ezt a kegyelmet. Hirdetem közöttetek azt az én meggyőződésemet, hogy Isten döntései mindent megelőznek. Mindent megelőznek az életünkbe, így előzte meg Isten döntése az ő jövetelét, így előzte meg Isten döntése a megoldást, elénk hozta Jézus Krisztust Isten, nem mi teremtjük meg Jézus Krisztust, nem nekünk kell kitalálni Jézus Krisztust, hanem őt Isten megelőzően elénk hozta. Legyen az a mi reménységünk és meggyőződésünk, hogy az a kegyelem, amelyet Krisztusban nyertünk, az a kegyelem őrá is kiterjesztetik. Hiszen azt mondja a mi Urunk Istenünk, így ígéri már az Ószövetség idején, irgalmasságot cselekszem ezer íziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Erre biztatunk és bátorítunk most benneteket is. Amen. Kedves testvéreim, két kérdést teszek nektek föl, szülőknek és keresztszülőknek, melyre válaszoljatok Isten előtti őszinteséggel, hallható szóval. Legyünk fennállva tanúi e fogadalom tételnek. Kérdezem először, hogy akarjátok-e, hogy gyermeketek a Szent Keresztség által az Atya, Fiú, Szentlélek, Isten szövetségébe, a keresztény Anyaszentegyházba befogadtassék. Ha akarjátok, feleljük, akarjuk. ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy úgy fogjátok őt nevelni és neveltetni, hogy egyszer majd, amikor felnő, ő maga önként tegyen hitvallást egy gyülekezet színe előtt, az élő Istenbe vetett hitéről és reménységéről. Ha ígéritek felejétek, ígérjük és fogadjuk. Isten segítsen meg benneteket ígéretetek, fogadalmatok megtartásában. Kedves testvéreim, mielőtt a keresztség sákramentumát kiszolgáltatnánk, gyertek, valljuk meg a mi hitünket, mondjuk el közösen fennhangon minden keresztjének egyetemes hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, téged dicsőítünk, miközben azokkal a jegyekkel élünk, melyeket te rendeltél hitünknek erősítésére. Téged dicsőítünk, aki eljöttél a mi bűnös világunkba, és hordtad a mi bűneink büntetését, a halált és kárhozatot, hogy bennünket megszabadítsál attól, amitől magunktól képtelenek lennénk megszabadulni. Köszönjük te neked a jeleket és a jegyeket, amelyeket arra rendeltél, hogy még inkább megerősítsél bennünket beléd vetett hitünkben és bizalmunkban. Hadd köszönjük meg neked Boldizsár életét, és hadd kérjünk arra téged, rendeld az ő életét és sorsát úgy, hogy legyenek körülötte minden időben, akik hirdetik neki a te szeretetedet és kegyelmedet, amelyet hitünk szerint ő felé is gyakoroltál. Adjad, Urunk, hogy az ő szívébe az elvetett ige megfoganjon minél hamarabb, és támadjon szívében, lelkében, értelmében igaz vonzódás te feléd és te hozzád. Állj oda a szülők és keresztülők mellé, de az egész család mellé és mellénk gyülekezet mellé, hogy hirdethessük neki nagy szeretettel és kitartással a te csodádat, szeretetedet, amellyel ő mellette is hitet tettél. Kérünk, Urunk, maradj közöttünk és maradj velünk, hogy e jegy szolgálhassa a mi hitben való megerősödésünket a te kegyelmed által. Amen. Boldizsár László, keresztelleként téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Kedves gyermek, növekedjél testben és lélekben, Isten és emberek előtt való szeretetben, légy áldott, hogy boldog is lehess. Amen. És lehozunk. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim, és imádkozzuk a 431. dicséretünket, a 431. dicséretünk egyetlen versét. Úristen, kérünk tégedet, keresztelj és mosd meg minket. Úristen, kérünk tégedet, keresztelj és mosd meg minket. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom közöttetek, Pál apostolnak a Korintus beliekhez írt második leveléből, a Korintus beliekhez írt második levél 13. fejezetének 13. verséből, ahol ezeket írja az apostol. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen minnyájatokkal. Kedves testvéreim, az egyházi év rendjében a mai vasárnap a Szent Háromság vasárnapja, amikor is különös képpen foglalkozunk Isten személyével, azzal az Isten képpel, amely a mi szívünkbe Istennel kapcsolatosan megfogalmazódik. Azt gondolom, hogy a keresztjének életében egy döntő kérdés az, hogy milyen képünk van Istenről. Igazából azt látjuk körülöttünk a világban, de talán ezt látnánk, ha most itt mindenki egy cetlire leírhatna néhány dolgot, amit Istennel kapcsolatosan gondol, hogy ahányan vagyunk, annyiféle Isten képünk van. Azt kell azonban, hogy lássuk, hogy Istennek egyetlen egy hiteles képe van, az az Isten kép, amelyet ő magáról számunkra kijelent. Ezt az Isten képet csak hitáltal ragadhatjuk meg, foghatjuk föl, vagy érthetjük meg. A hitetlen ember Isten képe képzelgés. És ezt jó szívvel hadd mondjam mindenkinek, hogy aki nem hisz Isten létében, aki nem hisz Istenben, aki nem hiszi az ő kijelentését, csak úgy fantáziálgat Istenről, az jobb, ha minden ilyen Isten képet leradíroz a palettájáról, és inkább elkezd azzal foglalkozni, hogy Isten mit mond magáról, mert a hitetlen ember Istenről csak képzelődik, és általában a hitetlen ember Isten képzetei teljesen idegenek attól az Isten képtől, amilyen Isten valójában. Ne higgyünk és ne dőljünk be olyan emberek Istenről való fantáziálásának, akik Istenben nem hisznek. És arra bátorítom a testvéreket, hogy ne is foglalkozzanak az olyan emberek által hirdetett és képviselt Isten képekkel, akik Istenben nyilvánvalóan nem hisznek. Mert mindaz, amit Istenről elmondanak, mindaz, amit Istenről hirdetnek, pusztán a bűnös fantáziájuknak a terméke, a maguk gondolatainak a rávetítése egy Isten alakú személyre, ha egyáltalán személyként beszélnek ezek az emberek Istenről. Mert nagyon sokszor az ilyen emberek Isten képe csak egy szellemről szól, csak egy filozófiáról szól, csak egy életérzésről szól. Hagyjuk ezt, nincs erre nekünk szükségünk, sokkal inkább foglalkozzunk azzal, amit Isten magáról elmond. Szükségünk is van erre. Az Isten képünk építése szempontjából, hiszen azt mondja a Szentírás, hogy Istent soha senki nem látta. Ha láttuk is volna Istent a szemeinkkel, csak egyszer is, akkor azért gondoljanak bele a testvérek, hogy milyen Isten képünk lenne, ha csak egyszer is láttuk volna. A múlt héten valakivel összefutottam a aluljáróba itt, aki rám köszönt, áldás békességgel, és igazából találkoztam vele talán egyszer, le is ültünk, akkor beszélgettünk, de teljesen kiment az én emlékezetemből az ő képe. Úgyhogy meg kellett kérjem, hogy mondja meg, hogy kicsoda, honnan ismer engem. Nem akartam tudatlanként csak úgy visszaköszönni, aztán menni a dolgomra, mint ha tudnám, hogy kicsoda. És milyen nagy szükség is volt erre, hiszen az örömét kívánta velem megosztani. Ha Isten csak egyszer is látta volna valaki, kérdés, hogy milyen képünk lenne róla? Hiteles kép lenne az? De azt mondja az írás, hogy Isten soha senki nem látta. Akkor még inkább szükségünk van arra, hogy arra figyeljünk, amit Isten magáról elárul. Ha ő nem láttatta magát velünk, akkor hagyatkozzunk pusztán arra, és kizárólagosan arra, amit ő magáról elmond. Amit Isten magáról el akart mondani, kedves testvéreim, azt kijelentette egyfelől az írásokban, és kijelentette nem csak az írásokban, hanem Jézus Krisztusban. Ezek mondják el nekünk azt, az írások és Jézus Krisztus, hogy kicsoda Isten. Van olyan dolog a Szentírásban Istenről, amit a saját tapasztalatunk is meg tud erősíteni. Átéltük, megtapasztaltuk, és azt mondjuk, hogy ezt nem csak az írás mondja Istenről, hanem én is megtapasztaltam és átéltem, ez bizonyára igaz. De vannak Istenről olyan kijelentések a Szentírásban, ami számunkra, emberek számára nem megtapasztalható. Nem megtapasztalható. El kell, hogy higgyük. Tapasztalataink ellenére. Az, hogy Isten mindenható, hogy irányítja a világ mindenséget, benne a mi sorsunkat, az évszakokat, a madarakat, az életünket, a csillagokat, ezt nem tudjuk megtapasztalni, de Isten mindenhatósága mégis egy szükséges és fontos tétel, amelyet vele kapcsolatosan el kell hinnünk. Tehát, röviden összefoglalva a bevezető gondolatokat, amikor a Szent Háromság vasárnap Istenről kívánunk tanulni, és az ő képét szeretnénk megismerni, akkor szükséges, hogy félretéve minden képzelődésünket, amely hit nélkül fogalmazódott meg bennünk, odafigyeljünk az ő igéjére és kijelentésére, amelyben önmagáról hiteles képet állít elénk. A korintusi levélben, a második levél 13. fejezetének 13. versében ezt a képet mondja el a mi Istenünk magáról: az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájótokkal. Isten úgy mutatkozik be az apostol köszöntésén keresztül, hogy tulajdonságokat állít elénk. Tulajdonságokat állít elénk. Ha figyelmesen olvassuk, akkor hallhatjuk és látjuk, hogy kegyelmességről beszél, szeretetről beszél, és közösségről beszél a Szentíráson keresztül Isten, amely mind-mind őt jellemzi, és ő hozzá köthető. Azt gondolhatnánk, hogy ha elolvastuk a korintusi levélnek eme tételét Istenről, akkor már mindent tudunk Istenről. Akkor tudhatjuk azt, hogy a fiú az kegyelem, az Isten az szeretet, a Szentlélek meg közösség, és akkor most már mindent tudunk az Istenről. De el kell, hogy mondjuk azt, hogy a Bibliának ez a textusa nem teljes képet ad Istenről. Nem azért nem teljes, mert Isten nem akarta, hogy teljes legyen, hanem azért, mert a Bibliában Istennek vannak még más kijelentései is magáról. Még csak azt sem állíthatjuk a korintusi levelet olvasva, hogy Istennek ezek a legfontosabb tulajdonságai. Mert mi emberek olyanok vagyunk, hogy szeretjük szűkíteni a dolgokat. És azt mondhatnánk sokan, hogy Isten sokfélét mond még magáról a Szentírásba, de akkor bizonyára ezek Istennek a legfontosabb jellemzői, a szeretet, a kegyelem, meg a közösség. De tudjuk a Szentírásból azt, hogy Isten oszthatatlan, és magával meg nem hasonul soha. Ez azt jelenti, hogy Isten tulajdonságai, amelyeket ő elmond magáról, hogy nekünk képünk alakulhasson ki róla, egyforma mértékben jellemzik őt. Istenben minden tulajdonság egyforma mérték szerint van jelen. Hogy a legradikálisabb dolgokat említsem, Istennek a szeretete az pont olyan mértékben van benne jelen, mint a haragja. Mi emberek szeretnénk, ha Isten kevésbé lenne haragvó, és sokkal nagyobb mértékben lenne szerető. De a Biblia azt mondja nekünk, hogy Isten tökéletes, oszthatatlan. Ő magával meg nem hasonul. Ha nagyobb lenne benne a szeretet, mint a harag, akkor előbb-utóbb meghasonlásba keveredne önmagával Isten. Mert haragjába mondana valamit, amit a nagyobb szeretetéből adódóan nem hajtana végre, és nem cselekedne meg. De Isten nem hasonul meg önmagában. Minden tulajdonsága egyforma mértékben jellemzi őt. Mi ez a mérték? Azt lehet mondani, hogy Istenből 10% a szeretet, 10% a harag, 10% a jóság. Mi ez a mérték? Testvérek, nem százalékos mértékben kell beszélnünk, hanem abban, amiben a Biblia szerint ő megfogalmazza, ez a mérték a tökéletesség. Jézus azt mondja Máté evangéliumának 5. fejezetében, a 48. versben, hogy a ti atyátok tökéletes. A ti mennyei atyátok tökéletes. Magyarán minden, ami őt jellemzi, minden tulajdonság, amit ő magáról kijelent, tökéletesen megvan benne. Nem rész szerint, nem osztottan, hanem tökéletesen jellemzi őt. És ez jelenti azt, hogy Isten oszthatatlan, és ez jelenti azt, hogy Isten magával soha meg nem hasonul. Mert minden egyforma mértékben, méghozzá tökéletesen jellemzi őt. Amit most megtudunk Istenről e textus alapján, az nem más, mint amit így fogalmazunk meg, hogy Isten szent háromság. Isten szent háromság. Olyan kép ez Istenről, és egy olyan tény ez Istenről, amit az ember egyedül a hitével képes megfogni. Arra bátorítom a testvéreket, hogy legyünk alázatosak mindannyian, és fogadjuk el ezt hitben. Nem tudjuk lemodellezni. Sokféle modell kering a köztudatban, amivel szeretnénk Istennek ezt a szent háromságát valahogy lemodellezni. De nincsen tökéletes modell. Nem tudjuk oda állítani semmilyen hasonlatban és semmilyen leírásban Istennek a lényét az emberek elé, magunk elé. Egészen egyszerűen el tudjuk csak fogadni azt, hogy Isten, ahogy ezt minden konfirmandusunk megtanulta valamikor, Isten lényében, lényegében egy, személyében három. A Szent Háromság azt jelenti, hogy beszélünk Atyáról, Fiúról és Szentlélekről, úgy, hogy közben bármelyiket is említjük, mindig Istenről beszélünk. Így mondjuk, hogy megkülönböztetjük Istenben az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket, de ezeket soha egymástól el nem választjuk. Soha el nem választjuk. Bármelyikről beszélünk, Atyáról, Fiúról és Szentlélekről, mindig is Istenről beszélünk. Mindig is Istenről gondolkozunk. Teljesen fölösleges tehát súlyozni, mert ahogy mondtam, mi emberek szeretnénk egyszerűsíteni, és azt mondjuk, az Atya az idős öreg Isten ősz hajjal, aztán van a Fiú, aki fiatalabb, hát meg van a lélek, aki úgy ott körülveszi őket. Az ember így próbálja megfogalmazni ezt magának, és ez nem jó. Azért, mert Atya Istenről beszélünk, az nem azt jelenti, hogy ő öreg. És azért, mert Fiú Istenről beszélünk, az nem azt jelenti a Szentírásban, hogy ő még fiatal. Hanem sokkal inkább Istennek a megnyilvánulásait tárják ezek elénk, Istennek a jellemvonásait tárják elénk, hogy mi meg tudjuk ezt érteni. Amikor azt mondjuk Istenről, hogy ő lélek, akkor nem gondolunk szellemekre, hogy járkálnak a szellemek kibe, kasul, keresztbe itt a világon, ahogy az emberek ezt hiszik, vagy gondolják, és ezzel Isten sokan elszellemiesítik, mondom, hogy ez komolytalan dolog, ez az Isten, hát ez csak egy szellem. Nem testvérek, bármelyikről beszélünk, Atya, Fiú vagy Szentlélek, mindig Istenről beszélünk. Miért is mond a Szentírás ilyen dolgokat nekünk? Azért, hogy Isten lényét még jobban meg tudjuk érteni, amennyire bennünket, a mi jelenlegi értelmünk, lelkünk, szívünk erre készé tesz. Én úgy gondolom, hogy mindannyiunkban van talán annyi alázat, elnézést kérek azoktól, akik atomfizikusok a mi gyülekezetünkben, hogy az atomfizikába azért nem állunk be vitatkozni a konyhai, vagy érettségi, vagy egyetemi végzettségünkkel, mert tudjuk, hogy az egy magasabb léptékű dolog. Szóval, hogyha azért meghívnak egy olyan helyre, egy kerekasztalhoz, ahol az atomfizikáról kellene beszélni, nem megyünk el. Mert az ember azt mondja, hogy ez nem értek. És minden, amit ott megnyilvánítok, butaság. Az nem azt jelenti, hogy nem létezik az atomfizika, nem azt jelenti, hogy nem lehet róla beszélni, az azt jelenti, hogy én kevés vagyok hozzá. Amikor Istenről beszélünk, akkor tudnunk kell azt, hogy Isten van, Isten létezik, Isten él, és van egy határ, amíg mi emberek róla gondolkozhatunk, amíg Istenről valamely dolgokat állíthatunk, ez a határ pedig az, amit Isten nekünk magáról kijelentett. És van egy olyan határ, amikor az embernek meg kell állnia, és nincs más lehetősége, mint leborulni Isten előtt, és azt mondani, hogy te számomra innentől kezdve már érthetetlen vagy, elértem arra a kerületre, amiben én tudok gondolkozni, kihasználtam az összes idegpályámat, és belőled még mindig nem értek nagyon sok mindent. És az embernek van egy lehetőség, hogy azt mondja Istenet, hogy leborullak és imádlak téged, mert ebben a te hatalmasságodat látom, a te nagyságodat látom. Na de Isten mond nekünk dolgokat magáról. Azt mondja itt Pál apostolon keresztül, hogy az Isten szeret. Az atyaságában szeret, direkt módon is kijelenti ezt Isten a Szentírásban magáról. Itt olvasható a szószékünk felett ez az ige, az 1 János 4.8-ból, az Isten szeretet. Az Isten szeretet. És ez a szeretet nem akármilyen szeretet, hanem atyai szeretet, ahogy erről Jézus is beszél. De mielőtt azt gondolnánk, hogy Isten olyan atya, mint amilyenek mi vagyunk, azt kell, hogy meglássuk, hogy Isten az ő szeretetével szeretné jellemezni, hogy milyennek kellene lennünk. Isten nem olyan atya, mint amilyenek mi vagyunk, hanem arra tanít meg bennünket, amikor az ő atyaságáról beszél, hogy milyennek kellene nekünk lenni. Ő atyai szeretettel szereti az övéit. És ez nem egy egyszerű dolog az Isten és ember viszonylatában. A tékozló fiú példázata nagyon szépen tár elénk egy motívumot az atyai szeretetből. Arról az atyáról, akit a fia elhagyott, kikényszerítve belőle az örökséget, ami az atya halála után illette volna őt meg. Arról a fiúról, aki elmegy, eldorbézolja ezt a kierőszakolt örökséget, aki tönkrevágja a maga életét teljes egészébe, ott a disznók vájójánál jut eszébe, hogy hó, hát volt egy atyai ház valamikor, ahol nekem mennyivel külön sorom volt, amikor az én atyám szeretetét élveztem és kaptam. De van-e esélye? Van-e esélye egy olyan embernek, aki kikényszerítette az apjából az örökséget, éreztetve az atyával azt, hogy te nekem semmit nem jelentesz, te számomra halott vagy? Azért kérem az örökségemet, mert én semmiben nem veszlek téged. Van-e esélye egy fiúnak, akinek most üresen, mocskosan kellene hazatérnie egy ilyen atyai házhoz? És amikor Jézus folytatja ezt a példázatot, akkor azt látjuk, így folytatja, hogy az atya ezt a hazafelé ténfergő fiút, aki talán a szívében totális kételyekkel és zavarral közeledik az atyai házhoz, hogy megpróbálom, talán még szolga lehetek. Azt olvassuk az atya szeretetéről, hogy messziről meglátta ezt a fiút. ilyen az Atya szeretete, testvérem. Az Atya várta ezt a fiút. Tudta, hogy ez a fiú előbb-utóbb haza fog jönni. Ez az Atya nem bezárkózott. Ez az Atya nem reteszelte az ajtót, hogy annak a fiúnak esélye se legyen. Nem rakott ki fényképeket, hogy na ezt az életben soha többé nem akarom látni, hanem ez az Atya ott állt minden nap, és távolba nézve várta az ő fiát. Ilyen az Isten szeretete. Aki ismeri az övéit, aki tudja, hogy az övéi nélküle életképtelenek, és tudja, hogy az övéi őhozzá vissza fognak térni. Lehet, hogy valaki járja a saját útját, a maga esze szerint, lehet, hogy éppen összetöri az életét, összetöri mások életét, de van valaki, az Atya, aki szeret, aki téged, aki más utakon jársz, éppen haza vár. Aki messziről figyeli az életedet és várja, hogy mikor térsz vissza ő hozzá. Ilyen az atyai szeretet, ez ránk nem jellemző. Ha bennünket semmibe vesznek, akkor mi is semmibe vesszük azokat, akik bennünket elutasítottak. Ha bennünket valaki elhagy, just is elhagyjuk mi is. Ilyenek vagyunk mi emberek. Amilyen az adjon Isten, olyan lesz a fogadj Isten. Sőt, sokszor még mondjuk is, szemet szemért, fogad fogért. Ha te ilyen voltál, én feljogosítva érzem magam, hogy amolyan legyek ellenkező jellel. Nos, Isten nem ilyen. Azt mondja, az Atya kínál, és messzibe nézve várja az ő fiát haza. Isten szeretet. Az Atya szeretet. Nincs oka arra, hogy szeressen bennünket. A római levélben ezt Pál apostol nagyon szépen tárja föl előttünk, ajánlom a testvérek figyelmébe a római levelet egészében is, de abból különösen is a 8. fejezetet, hiszen azt mondja el nekünk ez a levél, hogy Istennek a haragja nyilvánvaló az embereken. Magyarán, hogy Isten joggal haragszik az emberre. Istennek nincs oka arra, hogy szeresse az embert, hanem Istennek a haragja van az emberen, és ez jogos harag az Isten részéről. Mégis, amikor a 8. fejezethez elérünk, akkor azt mondja Pál apostolon keresztül Isten, hogy nincs már semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak. Akik Krisztus Jézusban vannak. Magyarán azt mondja el, hogy Isten, az Atya kész megbocsájtani, kiknek? Akik Krisztus Jézusban vannak. Kik felé van Istenben ez a megbocsájtó szeretet? Azok felé, akik Krisztus Jézusban vannak. Ő feléjük. Testvérek, az, hogy Isten szeretet, ezt ne úgy értelmezzük, hogy Isten egy általános nagy szeretet. Ahogy ezt szokták mondani, hogy Isten egy általános nagy szeretet, mindenkit szeret. Szereti Isten a gyilkosokat, szereti Isten azokat, akik a maguk neméhez vonzódnak, szereti Isten a nőket, a férfiakat, a gyerekeket, a világot, mindenkit nagyon szeret az Isten. Tehát az, hogy Isten szeretet, nem ezt jelenti. Azt jelenti, hogy Isten irgalmas azok felé, és szereti azokat, akik Krisztus Jézusban vannak. Őket szerette, és örökké szeretni is fogja. Kik vannak Jézus Krisztusban? Ahogy mondtam, vegyük elő ezt a levelet, római levél 8. fejezetéből, a 29. verset olvasom, mert akiket eleve ismert, azokról eleve el is rendelte, hogy hasonlókká legyenek fia képéhez, hogy ő legyen az elsőszülött sok testvér között. Akikről pedig ezt eleve elrendelte, azokat el is hívta, akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Így mondja más helyen a Szentírás, hogy ismeri az Úr az övéit. Az övéit szereti. Akiket eleve ismert. És ez egy kicsit szűkíti a kört, ebben nem tartozik bele mindenki, de egyáltalán nem tartoznak bele azok, akik a bűneikben konok módon, álnok módon, megáltalkodottan, bele gyökerezve abból szabadulni nem akarnak. Isten minden jellemvonása tökéletes. A bűn miatt a haragja van rajtunk, és az az ő szereteténél nem kisebb, és nem negligálja az ő szeretetét. Magyarán értsük ezt jól, a Szentírás azt mondja, hogy Isten szeretete, az, hogy az Isten szeretet, ez egy irányozott szeretet. Méghozzá azokra van irányozva, akiket ő eleve kiválasztott, akiket ő eleve ismert. Nem tudjuk, hogy kiket választott ki, mert még az ő személyét se tudjuk megérteni, nem, hogy az ő gondolatait megértenénk, hogy kiket választott ki. Csak egy dolgot tudunk, azt, amit ő itt magáról elmond, hogy akiket kiválasztott, azokról el is rendelte, hogy hasonlóvá legyenek fia képéhez. Magyarán azokat gyermekeivé fogadta és fogadja minden időben. Azokat elhívja, azokat megigazítja, és azokat meg is dicsőíti. Dicsőítjük Istenünket, ha ezekben részünk van, és az ő elhívott, megigazított gyermekei vagyunk, hálát adunk neki, és azt mondjuk, köszönjük, hogy befogadtál bennünket a te szeretetedbe. No de rohan az időnk, és még csak az atyáról beszéltünk, a szeretetről, hadd szóljak nagyon röviden a fiúról, akiről azt mondja a Szentírás, hogy ő a kegyelem. Hogy ő a kegyelem, a fiúsága Istennek azt jelenti ki előttünk, hogy ő kegyelmes. A kegyelemről sokszor elmondtam itt a testvérek között, de újólag elmondom, hogy a kegyelem azt jelenti, hogy Isten úgy bánik velünk, ahogyan mi nem érdemeljük. És ez az ember szerencséje. Jaj, annak az embernek, aki oda akar állni az érdemeivel Isten elé, mert csak az Isten ítéletét fogja kapni. Annak az embernek van Isten előtt esélye, aki azt tudja mondani Istennek, hogy legyél hozzám kegyelmes. Aki azt tudja mondani Istennek, hogy nincsen bennem semmi jóság, semmi, amiért te szerethetnél engem. Én a kegyelmedre appellálok. Azt mondja Isten magáról, hogy ő kegyelmes. Annak, aki kegyelmet kér tőle, annak kész kegyelmet adni. Azzal kész úgy bánni, ahogyan ő azt nem érdemli. Isten haragja, büntetést követel, és ez a büntetés végbe ment az ő fián, az Úr Jézus Krisztuson. Ez a kegyelem, hogy nem bennünket büntet meg, akik elkövetjük ezeket a bűnöket, hanem helyettünk az ő fiát büntette meg Isten, Jézus Krisztust. Úgy bánik velünk, ahogy nem érdemeljük, mert mit érdemelnénk a naponkénti vétkeinkkel, istentelen életünkkel? Kárhozatot érdemelnénk, büntetést érdemelnénk tőle nap, mint nap. Testi-lelki nyavajákat, szenvedést, ezt érdemelnénk. De kegyelmesen bánik velünk, mert az ő választottainak, akiket ő eleve ismert, bűneit, büntetését véghez vitte Krisztuson. Testvérek, arra az egy dologra hadd hívjam föl a figyelmeteket, hogy Isten nem elnézi a bűnt, hanem Isten bünteti a bűnt. Magyarán, amikor azt mondjuk, hogy Jézus Krisztus helyettünk elhordozta a mi büntetésünket, akkor soha ne gondoljunk arra, hogy Isten nekünk elnéz. Nem elnéz, a bűnnek büntetése van. Isten tökéletes. Jézus Krisztusban minden egyes bűnünket megbüntette. Jézus mindenért szenvedett. Isten megbocsájt Jézusért, és a kettő dolog egészen más. Soha nem néz el Isten senkinek semmiféle bűnt. A bűnnek következménye van, amit büntetésnek nevez a Szentírás, és annak végbe kell mennie. Az övéinek büntetése Krisztusban ment végbe, és ezért kapunk mi Istentől kegyelmet. A haragja büntetést kívánt. Nem rajtunk, hanem az ő fián töltötte ki haragját, és ezért nekünk kegyelmez. És azt mondja a Szentlélekről, a Szentírás, hogy ő a közösség. A közösség. Általa lépünk élő közösségre Istennel. Ő általa van velünk, Isten. Azért nem kételkedünk az ő létében, mert megragadott bennünket, újonnan szült bennünket, más orientációt adott az életünknek. Addig magunknak éltünk, istentelenül. Aztán, amikor lelke, igéje által újonnan szült bennünket, mégis megváltozott az életünk, hogy ezentúl ő neki éljünk. Ezt a csodát nem tudjuk előidézni egymás életében. Erről nem tudjuk meggyőzni a másik embert. Ezt a csodát Isten viszi végbe az ő szent lelke által, bizonyítva ezzel azt, hogy ő van, hogy ő létezik. Így van nekünk élő közösségünk ő vele. Kedves testvéreim, Isten tulajdonságairól szól ez a vasárnap, a Szent Háromság vasárnap, hogy tisztuljon a mi Isten képünk. Ragaszkodjunk a Szentíráshoz, annak, amit ő magáról nekünk kijelent. Itt azt tárja elénk, és ebben szeretnélek benneteket erősíteni, hogy Isten szeretet, Isten kegyelem, és Isten a közösség. Adja az Úr, hogy az ő szeretetét, kegyelmét, és a benne való élet közösséget mindannyian megragadhassuk, és megérthessük azt, hogy ő így keres, és így jön utánunk. Ő ezt szeretné hozni és adni neki, hogy nekünk, hogy a mi életünk minden problémája ő benne megoldódjon. Ajándékozzon meg bennünket élő hittel és reménységgel. Amen. Kedves testvéreim, a 488. dicséretünk két versét énekeljük most. A 488. dicséretünk két versét, az első és második verset, Szent vagy, Szent vagy, Szent vagy.
Szent vagy, Szent vagy, Szent vagy, mindenható Isten, élekünk jó reggel, száll hozzád szívesen. Szent vagy, Szent vagy, Szent vagy, végetlen kegyelem, három szemében, áldott egy Isten. Szent vagy, Szent vagy, Szent vagy, kit a szentek áldnak, koronájukat letészik te előtted. Angyal és eregek térdelve imádnak, ki voltál, hogy s nem érsz soha véget.
Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Angyali seregek imádatához csatlakozunk mi is, drága szerető Istenünk, aki magad vagy a kegyelem, és aki közösségre, élő közösségre hívsz és vezetsz bennünket önmagaddal, lelked által. Dicsőítünk téged, áldunk és magasztalunk mindazért, amit magadról elárulsz nekünk, és köszönjük, hogy tisztogatni akarod a mi szívünk és lelkünk, értelmünk rólad való képét. Hadd engedjünk most mindannak, amit te magadról elárulsz nekünk, hogy a mi életünk és veled való kapcsolatunk jól alakulhasson, és boldog emberek lehessünk. Adjad, Urunk, hogy hálásak lehessünk neked szeretetedért, amellyel tieidet szereted, megtartod, és nem csak újonnan szülöd, hanem az örök életre vezeted. Hadd dicsőítsünk téged kegyelmedért, amelyet fiadban, az Úr Jézus Krisztusban ajándékoztál nekünk, Köszönjük, hogy ő hordozhatta a mi bűneink büntetését, hogy általa mi szabadok és mentesek lehessünk, nem a bűntől, hanem annak ítéletétől. Könyörüljé meg rajtunk, hogy ne játszunk ezzel a kegyelemmel, hogy ne éljünk vissza a te szereteteddel és kegyelmeddel, hanem még inkább, egyre inkább hadd legyünk hívő, hűséges gyermekeid. De köszönjük neked azt, hogy közösséget válasz velünk, hogy ígédet ma is élővé teszed, és azáltal formálod a mi szívünket és gondolkozásunkat, és új életre vezetsz bennünket. Kérünk, cselekedd ezt meg minél többünkkel, hogy új életre juthassunk te veled, olyan új életre, amely tőled származik, amelynek alapja a te ígéd és a te igazságod. Úrunk, légy és maradj velünk, hogy megmaradhassunk te benned, és te maradj mi bennünk. Kérünk, áld meg életünket az elkövetkezendő héten, vidd jó végbe a mi munkálkodásainkat, áld meg a mi pihenésünket, hallgasd meg a mi könyörgésünket, és rendeld el a mi szükségeinket, úgy, ahogyan ígérted is ezt nekünk. Adjad, hogy szívünkben minden kételkedés és vonakodás nélkül meghajolhassunk te előtted, és a mi egész életünket neked adhassuk. Amen. Imádkozzunk most úgy, ahogy az Úr Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mi velünk. Amen. Kedves testvéreim, zárjuk Isten tiszteletünket a 488. dicséretünk 3. és 4. versének éneklésével. A 488. dicséretünk 3. és 4. versét énekeljük. Szent vagy, szent vagy, szent vagy, földi köd, bár elfed.
Szent vagy, szent vagy, szent vagy, földi köd, bár elfed, és bűnös szem nem látja,